Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva 258. énekünket lapozzuk fel. 258. És ezt énekeljük el. Fohászkodom hozzád, Uram Istenem, kérlek, kegyelmesen hallgass meg engem. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy elküldötted a te drága lelkedet, aki munkálkodik ebben a világban. Nem csak a hitetlenek világában, hanem a hívők világában is. Nem csak a természet világában, hanem az emberi szívekben is. Köszönjük néked, hogy bennünk is munkálkodik a te áldott lelked. Köszönjük, amit eddig tapasztaltunk ebből, hogy egyáltalán hitre juthattunk, megtérhettünk, hihettünk az evangéliumban. És köszönjük néked a folytatott munkát, a megszentelésnek a munkáját. Köszönjük, hogy ebben is a te lelked munkálkodik rajtunk, mert nem csak a megtérésig segített el, hanem tovább is segít a hit útján, hogy téged dicsőíteni tudjunk egész életünkbe, és aztán örökön örökké. Kérünk, hogy ma is munkálkodj bennünk a te áldott ígéddel, hadd üljünk le a te drága tanítványod Péter apostol mellé, és hadd hallgassuk őt, és rajta keresztül téged, ami áldott urunkat, ami áldott és dicsőséges megváltónkat. Kérünk, nyisd meg előttünk az ígét, és csöndesítsd el a szívünket, hogy az ünnepre, az úrvacsorára szerinted való módon tudjunk megérkezni. Kérünk, áld meg mai együttlétünket is, drága jelenléteddel, lelked munkájával. Köszönjük, hogy kegyelmesen és irgalmasan meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, Péter apostol második levelét olvassuk. Az első részt halljuk, és tegnap az első részben elmentünk az első 7 versig, és most tovább megyünk a 8. verstől a 15. versig. De egybe elolvasom most, hogy lássuk az egész gondolatmenetet. Simon Péter, Jézus Krisztus rabszolgája és apostola, azoknak, akik velünk azonos, drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónknak, Jézus Krisztusnak igazságában. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen, az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket saját dicsőségével és hatalmával elhívott, melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve a romlottságot, mely a kívánságban van e világon, ugyanerre pedig teljes igyekezetet fordítván a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig az atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó. Elfelejtkezvén régi bűneiből való megtisztulásáról. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatástokat és kiválasztásokatokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartóknak, Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Ez okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre. Noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek titeket, mint aki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Tegnap az első versekkel foglalkoztunk, és ott hagytuk el, hogy isteni természet részeseivé lehettünk, vagyis közösségre juthattunk az Istennel, az evangéliumba vetett hit által, és ez a közösség arra kötelez bennünket, hogy ezt a felsorolt 7 erényt a hitünkben gyakoroljuk. Beépítsük a hitünkbe, vagy a hitünkhöz ragasszuk hozzá a jó cselekedeteket. Eredeti szövegben areté van itt is. Az erény, erényes cselekedetek, az Isten szerint való cselekedetek. De hogy mik ezek, ehhez kell a tudomány, az ismeret, az Istennek az ismerete, az ő igéjének az ismerete, törvényének az ismerete. Amellé ragasztani kell a mértékletességet. A mértékletesség az önfegyelmet jelent. Emellé a türelmet, az a terhek alatt való megmaradás, a hypomoné. Amellé az istenfélelmet, az euszebeiát, a kegyességet. És ahhoz a testvérek szeretetet, és ahhoz pedig a mindenki iránt való szeretetet. És akkor a hit végül megérkezik a szeretethez. Ezek olyan erények, amelyekre azt mondja itt az apostol nekünk, láttuk tegnap, hogy teljes erőből kell törekednünk. Tehát a hívő élet az nem olyan élet, hogy úgy, valahogy majd úgy lesz valami. Úgy sodródunk, aztán egyszer csak úgy valami történik. Hanem nagyon is azt mondja itt az 5. versben, hogy teljes igyekezetet fordítsunk ezekre. Van, amire teljes igyekezetet fordítunk, megtanulni valamit, vagy jól levizsgázni, vagy egyéb dolgokat, vagy egy sportoló jó eredményeket érjen el, egy lelkész jó prédikációt tartson, ne beszéljen össze-vissza. Mindenkinek tudja, hogy mi az, amire igazán törekszem. De itt is ezt be kell venni a törekvési listánkba. Teljes igyekezetet, egészen elhatározni magunkat, és eldönteni, hogy mi ezeket az erényeket meg akarjuk tanulni, és ezekben erősödni akarunk. És akkor ezzel már egy kicsit folytatjuk is a következő verset, mert ha ezek megvannak bennetek, mármint hogy ezek a felsoró dolgok, ezek az erények, ha ezek megvannak, akkor ezek miatt a ti hitetek, nem mondja itt ezt a szót, de oda kell értenünk, az eredeti szövegbe, a hitetek nem marad gyümölcstelen és tétlen. Hát persze, hogy nem. Ha ilyen dolgokra törekszünk, akkor az nem vagyunk tétlenek, hanem nagyon is aktívak vagyunk. És nem leszünk gyümölcstelenek sem, mert ezek nagyon jó gyümölcsök, amiket tudunk teremni az Úrral való szent közösségbe. Milyen csodálatos, ha valaki mértékletes tud lenni. Vagy milyen csodálatos, hogyha valaki önfegyelmet tud gyakorolni. Megmarad a terhek alatt. Csodálatos dolog az Isten félelemben erősödni. És a szeretetről nem is beszélve. Testvéri szeretetbe, vagy a nem testvéreknek a szeretetébe, a kívülvalók szeretetébe is. Ezek, ha ezekre törekszetek, nem lesztek tétlen és gyümölcstelen emberek. Hitetek nem bizonyul ilyennek, hanem, itt van egy érdekes szó, katisztészin, így hangzik ez a szó. Ezt úgy hívják, hogy matrix prédikátum a görögben, ami jelzi, hogy ezek után van a cél. Ezek után jön a cél. Mi a cél? Ami Jézus Krisztus Urunkat egyre jobban megismeritek. Hogyha ezekbe a dolgokba gyarapodtok, akkor nem csak, hogy a hitetek nem bizonyul passzívnak, meg gyümölcstelennek, hanem éppen, hogy még előre haladtok Jézus megismerésébe. Eszetekbe jutatom, akik itt voltak tegnap, hogy itt már harmadszor beszél az apostol Jézus megismeréséről. Mert itt beszél a második versben, kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen Istennek, Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. A következő versben, mert az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és kegyességhez kell, annak megismerése által. Megint a megismerés. Az Úr megismerés. És akkor itt jön harmadszor a 8. versbe. Előre haladtok, ha a felsorolt erényekre törekeztek, előre haladtok miben? Jézus megismerésében. Tegnap is hangsúlyoztam, ma is, hogy a hívő embernek úgy látszik Péter apostolnál is így volt, meg Pál apostolnál is így volt, úgyhogy ez valami általános dolog lehetett az apostolok között, hogy megismerni Krisztust. Nem csak, ahogy mondtam tegnap a Bibliából, vagy a kijelentéséből, hanem a személyesen vele lakva, vele élve megismerni azt. Hogy amikor nehéz helyzetben vagyok és imádkozok, akkor bölcsességet ad. Vagy erőtlenségemben megtapasztalom, hogy lelkileg megerősít. Tehát lakva ismerni meg, ezt az egészen tág értelemben. De ez a cél. Nem az a cél, hogy gazdagodjak, meg okos legyek, meg nem tudom mi legyek, karriert csináljak. Nem ez a cél, hanem az, hogy megismerjem a Krisztus. Ez egy életcél, a hívő életnek az egyik legfontosabb célja. Hogy megismerjem a Krisztust. Ezek után, a pozitív következmények után az apostol rátér arra is, hogy mi van, hogyha ezek az erények nincsenek meg. Akiben ezek nincsenek meg, mondja az apostol folytatva a gondolatát, akiből hiányozik a hitre épülő jó tettek sorozata, az erények, akiből hiányzik az ismeret, a mértékletesség, az önfegyelem, a teherhordozás képessége, az istenfélelem, a szeretet, a testvér szeretet és a mások szeretet, akiből ez hiányzik, az arról tesz bizonyságot, hogy egyfelől szemproblémái vannak. Vak és rövidlátó, ezt mondja, mert az vak és rövidlátó. De nem csak szemproblémái vannak, mondja az apostol, hanem emlékezet kiesése is van. Mert elfelejtette, hogy megtisztult az ő korábbi bűneiből. Elfelejtette, nem látja már világosan, mondanám így, hogy az evangéliumot. Ami arról beszélt neki, hogy Krisztus meghalt érted, és téged a korábbi bűneidből megtisztított. Amiket úgymond a megtérésed előtt, vagy a hitre jutásod előtt végeztél. Hogyha a szem elől tévesztjük Krisztusnak az evangéliumát, az ő kegyelmét, ami megszabadított minket a bűneinkből, azzal együtt meg is igazított bennünket, megszabadított a kárhozatból, azzal együtt örök életet adott, megszabadított a bűnhatalmától, és egy igazi szabadságot is adott. Hogyha ezekről elfelejtkezünk, hogy elvette tőlünk az értelmetlen életünket, és adott egy boldog életet, hogy felszámolta a békétlenségünket, és békességet adott magával is, meg magunkba is, meg a világgal is, a környezetünkkel is. Ha elfelejtjük, mennyi ígéretet adott nekünk, ha nem látjuk ezeket, akkor az abban nyilvánul meg, hogy erre a hét erényre nem törekszünk. Ha törekszünk erre, hitünkhöz jó tetteket, minden áron, teljes igyekezettel, ha nem törekszünk, hogy a jó tettek mellé tudományt, teológiai tudományt, etikai tudományt, a bibliai kijelentés tudományát, ha nem törekszünk, hogy mértékletesek legyünk az életünkbe, akár evésbe, ivásba, szórakozásba, pénzköltésbe, nem tudom mibe, ha nem törekszünk arra, hogy kitartóak legyünk, és megmaradjunk akármilyen terhek alatt, a tanulás terhe, vagy a családi terhek viselése, vagy egy munkahelyi nehéz helyzet, vagy gyülekezeti szolgálat terhe alatt, ha nincs bennünk testvérek iránti, lelki testvérek iránti szeretet, és nem gyarapszik ez bennünk, hogyha nincs bennünk az emberek iránti szeretet, mert utáljuk őket, mindegyiket, aki körülöttünk van, akkor vakok vagyunk, legalábbis gyengéllátók, vagy azt mondja, hogy feledékenyek, emlékezett kiesésünk van. Úgyhogy nem csodáljuk, hogy ezek után ugye Péter az emlékezetetésről kezd beszélni. A megvakuló, meg emlékezett kieséses embereknek azt mondja, hogy most pedig én azért mondom ezeket nektek, azért írom ezeket, hogy emlékeztesselek benneteket. Hát egyfelől az evangéliumra is, meg másra is. Csodálatos, amit ezek után mond. Ugye van ez a hét erény. Ha ezek megvannak bennetek, ez a pozitív köv, akkor Jézust egyre jobban megismeritek. Ha nincsenek meg bennetek, akkor Jézus se ismeritek meg egyre jobban, sőt, még ráadásul a lelki vakságotokat, meg a feledékenységeteket bizonyítjátok rendesen. Úgyhogy törekedjetek teljes szívvel, hogy gyarapodjanak, ne csak meglegyenek, hanem még gyarapodjanak is bennetek, még ez a szó is ott van, hogy még növekedjenek ezek a dolgok, ez a hét erény, még növekedjen, még erősödjön, még átütőbbé legyen az életetekbe. Ezért, folytatja a 10. versben a gondolatot, annál buzgóbban törekedjetek elhivatásotok és kiválasztások megerősítésére. Mit csináljunk? Törekedjetek, igyekezzetek, megint ez az aktivitásra serkentő szó, amit már előbb is volt, hogy igyekezzetek, teljes igyekezzetek, megint jön ez a buzgó törekvés, ez az elszánt törekvésre való felhívás. Törekedjetek arra, hogy ezeket az erényeket gyakorolva megerősítsétek az elhivatásotokat és a kiválasztásotokat. Elhivatás, kiválasztás. Ugyan fordítva mondanánk, de Péter apostol így a közelebbiről megy a későbbire, vagy az előbbire. Mert azt éltük át először hívőként, hogy elhívott minket az Úr. Szólt az evangéliummal, és elhívott a hitetlenségből a hitre, a nélküle való életből a vele való életre. De miért hívott el? Azért, mert a távolból ott van a kiválasztás. Ugye ez is egy ilyen kálvinista volt ez a Péter. Hogy kiválasztás. De hogy mert megkérdezi tőlünk mondjuk valaki, hogy te egy kiválasztott ember? Persze, hát én egy nagyon kiválasztott, én biztos ki vagyok választva. El is hívott az Úr az ő követésére? Hát persze, elhívott vagyok. Akkor légy szíves, erősítsd meg ezt azzal, igazold, bizonyítsd, támogasd alá azzal, hogy a hitedhez ragasztod ezeket a dolgokat, és eljutsz a szeretetig. Mert ha ezeket cselekszed, akkor megerősíted azt, hogy te tényleg kiválasztott és tényleg elhívott ember vagy. De ha nem, akkor nincs, ha nincs mit megerősíteni, akkor nem fogod, semmit nem fogsz megerősíteni. De ha te elhívott ember vagy, és azért, mert kiválasztott, akkor tedd prioritássá az életedben. Nem azt, hogy nagyobb kereseted legyen, nem az, hogy több pénzed legyen, nem az, hogy mindig neked legyen igazad, nem az, hogy nem tudom, hanem azt, hogy törekszel a hitedhez ragasztani az ismeretet, és így tovább sorolom el még egyszer. Mert így erősíted meg. Annyira szép ez a gondolatmenet, és annyira megfontolandó számomra is, meg számotokra is. Ha ezeket cselekszitek, mondja, nem fogtok megbotlani. Megint mondja, ha ezeket, megint ezeket, hét erény. E körül forog a gondolat. Ha ezeket cselekszitek, nem fogtok megbotlani. Itt valószínűleg ez az elbukni szó, megbotránkozni, megütközni szó, nem azt jelenti, hogy nem fogtok egyetlen egy vétket se elkövetni, mert így is el fogtok követni. Még a legjobb törekvésetek, vagy a legerősebb törekvés mellett is. De azt jelenti, hogy normális keresztény életet fogtok tudni élni. Normális keresztény életet fogtok, mert lehet, hogy el fogtok bukni, de ott lesz a kegyelem, és mentek tovább, és fölveszitek megint a kesztyűt, és megint harcoltok. Hogy kikerüljétek a romlottságot a világba, és közben ezeket a pozitív dolgokat meg teljes odaadással gyakoroljátok, és begyakoroljátok. Egészséges keresztény életet fogtok élni. Nem fogtok megbotránkozni. Sőt, mondja az apostol, még valami történik veletek, ha ezen az úton jártok, mert eképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Itt nem csak arról van szó, mondja az apostol, hogy üdvözültök, hogy bejuthattok az is, hanem bőségesen adatik nektek. Ez mire gondol itt? Arra gondol ezzel a szóval, ami tényleg a bőséget jelenti. Például Hérodotosznak a Históriájában olvasunk egy gazdagon felszerelt templomról, leír egy ilyen pogány templomot, sok arany van ott, sok oszlop, értékesen vannak szépen megfaragva, értékes kövekből épült az épület. Vagy Filónál találhatunk még ugyanennek a szónak egy olyan értelmét, hogy egy folyó az áradásaival, természetesen a Nílus, az áradásaival bőségesen megöntözte azokat a területeket, amiket elárasztott. Itt a bőségesen megadott belépés azt jelenti, hogy ti nagyon gazdagok lesztek, amikor beléptek a mennybe. Szóval nem ilyen csóróként fogtok oda bejutni, mert bejuttok, csóróként is be lehet jutni, hanem gazdag emberként fogtok oda bejutni. Bőségben fogtok bejutni, mert azt az egyik magyarázó úgy magyarázza, hogy a kép egy római hódítóról szól, aki visszatér a városba, és ott énekesek és zenészek fogadják, csodálatos vidám felvonulás keretében kísérik be a városba, és hozza magával a zsákmányt. És gazdagon vonul be, nem ilyen, értitek, hogy nem így, hogy bocs, de jöttem. Nem vesz észre senki, de örülök, hogy itt lehetek. Hanem hála az Úrnak, hogy így jöhetek. Hogy itt a hitem, és a hitem mellé odaragasztottam az ismeretet, és az erényeket, és az önmegtartóztatást, és a kitartást, és a szeretetet, és a testvér szeretetet, és mindezeket. Ha ezek ott vannak, akkor gazdagon fogtok bemenni a mennybe, nem szegényként. Egy másik képet is találtam erről, amikor készültem, hogy ez meg egy hajónak a képét használja, hogy egy kikötőbe beérkezik egy hajó, amelyik teljesen viharvert állapotban van. Tehát lóg az árbóc, a vitorla lógról, az árbóc félig el van törve, alig van rajta épp rész. Hát így is be lehet hajózni valahova. De lehet úgy is, hogy minden rendben van. Jöttünk, és hoztuk az egyiptomi gabonát. És meghoztuk a Rómának a táplálékát 2 hónapra. És végighajóztunk, és itt vagyunk éppen, szépen, bőségbe megérkeztünk. Na így értsétek ezt a kifejezést, hogy bőségesen adatik majd, hogyha ezekre törekeztek. És ez egy jó dolog. És így folytatja tovább az apostol. Hát, mindezek okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre. Milyen okáért? Mindezek okáért. Azt akarja az apostol, hogy a keresztjén olvasói, ti, vagy hallgatói, mi, ti, én, ne ütközzünk meg, hanem normális keresztjén életünk legyen. És azt akarja, hogy amikor majd oda jutunk a végén, hogy bejutunk az Isten országába, akkor bőségesen menjünk be. Nem mondja, tegyétek le, jól tegyétek le azt a mércét. Jól. 40 centi, 30-ra tegyétek le a hívő élet mércét, az is jó lesz. Nem azt mondja, emeljétek föl, és ugorjátok át, mert én szeretném, hogyha ti is ilyen, hogy mondjuk, most értsétek jól, kidüllesztett mellel tudnátok bemenni az Isten országába. Nem szakadt, meg nem tudom, hogy nyomorult, éppen, hogy csak túléltem a keresztény életet módjára. Én ezt akarom, ezért emlékeztetlek titeket, mondja az apostol, ezért emlékeztetlek titeket. Bár tudom, mondja, hogy a jelen való igazságban erősek vagytok, vagyis úgy megbiztatja őket, hogy tudom én, hogy ti ezeket tudjátok, hogy ti ezekben az igazságokban már jó talpaltak vagytok, és tudjátok ezeket a dolgokat, hogy ezeknek így kell lennie. Erős bennetek ez a meggyőződés, hogy ezeknek így kell lenni, de azért, bocsánat, mondja, hadd emlékeztesselek benneteket ezekre. Mégis hadd emlékeztesselek benneteket ezekre. Tudom, hogy hiszitek, tudom, hogy elfogadtátok, erősen él bennetek mindez a dolog, de most is, ahogy mindenkor, emlékeztetlek titeket ezekre. Mert ezekkel akarlak titeket erősítgetni. Ezt nem mondja itt, de tudjuk. Mert Jézus azt mondta Péternek egyszer, hogy majd amikor te megtérsz, akkor idővel megtérvén erősíteni fogod a te atyád fiait. Mert ugye ő egy kicsit el volt bizakodva az Úr Jézus kapcsán. Ha ezek mindnyájan megbotránkoznak benned, én soha nem. Mondta neki Jézus, mikor megszólal a kakas, már 3-szor megtagadtál. De majd megtérsz, és utána a te testvéreidet fogod erősíteni. És úgy is lett. Péter folyamatosan erősítette a hívő testvéreket. Nem az volt a célja, hogy mindenkit beverjen a földbe, vagy mindenkit megbotránkoztasson, vagy mit tudom én, mit csináljon velük, hanem mint egy szolga lett. Nem csak Jézus Krisztusnak rabszolgájaként mutatkozik be, hanem a hívőknek a rabszolgájaként is, aki azt akarja, hogy hitben erősek legyenek, épek legyenek, ne besuttyanjanak valahogy a mennyországból valamelyik mellékajtó, hanem bevonuljanak, és jó talpalt és bőséges bevonulásuk legyen. Örömteli legyen a megérkezésük az Isten országba, erényekkel, rakottan, áldott emberként. Erősíti a hívőket, és ezért emlékezteti őket. Ezek olyan alapvető dolgok, hogy így mondjam, hogy így elgondolkoztok rajta. nem hiszem, hogy nektek is, vagy nekem is, hogy ez most éppen valami nagyon nagy újdonságokat hallottatok volna, vagy más istentiszteletekre is, amikor eljöttök, nem... Lehet, hogy azt vártok, hogy megint valahol Zoli bácsi valamit majd előhoz, vagy Zoli valami nagy újdonságot fog itt nekünk kifejteni. Nem. Azt várjátok, hogy emlékeztetlek benneteket az ígére. Nektek is ez a dolgotok egyébként a magatok körébe. Itt az alap dolgokat kell átvenni újra, meg újra, meg újra. Emlékeztetni kell bennünket, engem is, meg nektek is magatokat. Emlékezni ezekre a dolgokra. Vérünké kell váljanak ezek az alapvető dolgok. Vérünké kell, hogy váljanak. Amikor még gimis voltam, mentem kosarazni. Nagyon behívtak, hogy menjek a kosárcsapatba. Hát beálltam a kosár, azt nagyon megszerettem a kosarazást. És mit csinálunk a kosáredzésen? Az első rész mindig ugyanazt csináljuk. Labdavezetés. Nem úgy vezeted a labdát, nem így vezeted. Megvan, hogy kell vezetni a labdát. Leviszed, fölviszed, leviszed, lábad között áll. Gyakoroljuk állandóan ezeket az alap mozdulatokat. Ugye az ember nem nagyon értette, hogy minek ez, hát nem erre játsszuk a kosarat. Hát, na jó, akkor most kosarazunk. Akkor százszor csináljuk meg, hogy zicser helyzet. És akkor rávezeted egyedül a kosára, fölugrasz és szépen bepattintod a kosárba a labdát. Hát így egy párszor oké, okay, de amikor már tényleg 80-szor csinálja az ember, akkor kezd unalmassá lenni. De akkor is kell csinálni. Az alap dolgokat kell újra és újra átvenni, és a vérünké kellett, hogy váljon a kosárlabdának a szabálya. Vérünké kellett, hogy váljanak a variációk, ugye, egyes variáció. Mindig tudni kellett rögtön, ha az irányító ott áll, és azt mondja, hogy nem mondja, mutatja. Egyrészt észre kellett venni, hogy a négyest mutatja, másrészt tudni kellett, hogy melyik a négyes variáció, most akkor kinek hova kell szaladni, mert amikor ide szaladt, meg oda szaladt, meg amoda szaladt, akkor ott fogja megkapni a labdát a hatodik helyen. És akkor be fogja tudni dobni. Tehát ezeket állandóan gyakorolni kellett. Aztán élesbe is persze. De olyan egy kicsit ez jutott eszembe így a hívő életről is, hogy itt is itt vannak ezek az alapdók, amiket állandóan át kell ismételni. És azért mondja Péter, hogy tudjátok már ezeket, tudj persze. De emlékeztetlek titeket, hogy megerősítselek benneteket. És úgy belegondoltok ebben, mert nem akarok nagyon ebbe belemélyülni, de úrvacsorázni fogunk. Jézus is ilyen volt. Ezt cselekedjétek az én emlékezetem. Micsodára? Az emlékezetemre. Ugye? Megint ez az emlékezés. Nem tudjuk megunni az úrvacsorát, remélem. Mindig ugyanarra emlékezünk, hogy Jézus meghalt értünk. Életét, vérét adta, azért, hogy megigazuljunk, hogy üdvözülhessünk, ne a pokolba kössünk ki mind. Állandóan erre emlék. Akinek ez unalmas, az nem hívő. Megmerem kockáztatni. Aki nem hívő, az ezt unja. Már megint erről van szó. Aki meg újjászületett, az meg mosolyog. És ú, de jó, hogy megihallom, de jó, hogy megihallom, de jó, hogy eszembe jutott, annyi dolgom van, állandóan rohangászok ide-oda, hol ide megyek, hol oda megyek, hol ezt intézem, hol azt intézem, hol ez jön a bajával, hol az jön a bajával, most a boltba kell mennem, akkor ki kell takarítani, akkor a kertet kell megcsinálni, akkor mit tudom én, mit kell megcsinálni, állandóan jön a főnök, hogy ezt csinálj, menj el ide, menj el oda, és a nagy szaladgálásba, hirtelen úgy elpárolog a fejünkből a legfontosabb dolog. És akkor jövünk a templomba, és itt megint jön az emlékeztetés. A keresztre, az üres sírra. Az életünknek az alapjára. Emlékezzetek meg ezekről. És hogy visszanézünk az Ószövetségbe. Az Ószövetségben is így volt. Biztos emlékeztek erre, hogy a kürtzengés ünnepe, ugye? 3 Mózes 23-ban. A hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen, emlékeztető kürtzengéssel, mondja Mózes, szent gyülekezéssel. Kürtzengés. A pusztai vándorlás során parancsolta meg Isten Izrael népének, hogy ebben a nevezett hónapban a sófárt fújják meg, ami egy ébresztő és egy emlékeztető jelzés volt az emberek számára, hogy most álljatok meg, tartsatok önvizsgálatot, térjetek vissza az Úrhoz, és készüljetek az engesztelés nagy napjára, nagy ünnepre. Álljatok meg. Stopp. Emlékeztető kürdzengés. És mit mond Mózes? 5 Mózes 8.2-ben a híres ige. Megemlékezzél az egész útról, melyen hordozott téged az Úr, a te Istened. Én már 40 éve a pusztába. Tehát ez az emlékezés már az ószövetségi kegyeseknek is egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, de úgy látszik, hogy az újszövetségieknek is. Emlékeztetlek benneteket, mondja az apostol. És annyira szép ez, hogy azt mondja, hogy szinte, hogy sürget engem ez a dolog, hogy emlékeztesselek most is ezekre a szent dolgokra titeket, mert hogy hamarosan leteszem az én sátramot. Kétszer is mondja, hogy a sátramot. Ez micsoda a sátra? Nem az a sátor, amiben meghúzta magát, hanem a porsátra, ugye, a teste. Ő így nézett a teste, nem azt mondta a testet, hogy akkor csinosítjuk, állandóan ápolgatjuk, pátyolgatjuk, ide az egészség, meg úgy az egészség, meg nem tudom, porsátor, hamu, por. De jó, hogy van örökkévaló házunk a mennyben, mondja Pál apostol egyébként a korintusi levélbe. Ott ő is erről ír, hogy a porsátor, amiben lakunk, egyszer majd szétfoszlik, már bontják a sátrat. De van egy örökkévaló házunk a mennyben, ugye utal a feltámadott testre, a dicsőséges testre, ami nem lesz majd mulandó. Péter is így beszélt, hogy a porsátoromat hamarosan lebontják. Le is bontotta Néró, lebontotta, segített ebbe a dologba, úgyhogy lebontotta 64 körül. Vagy így, vagy úgy megfeszítették, megölték Pétert, és vértanú lett ő is. És beteljesedett az, amit itt úgy látszik, hogy számon tartott. Mert azt mondja itt a levelébe, hogy amint azt az Úr is megmondta nekem. Mert az Úr is megmondta neki, hogy így lesz. Te meg fogsz halni, mártír leszel. És követni fogsz engem. Ott mondta neki a Genezáret-tó partján, amikor kérdezte őt háromszor, hogy szeretsz-e. És akkor Jézus azt mondta neki a harmadszorra, hogy akkor legeltesd a juhaimat, ha már ennyire szeretsz. Legeltesd a juhaimat, most is azt csinálja, hogy legelteti az Istennek, vagy Krisztusnak a juhait, bennünket is. Legeltet. És azt mondja neki akkor Jézus, bizony, mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felöveszted magad, oda mentél, ahova akartál. Mikor azonban megöregszel, kitárod a kezeidet, és más övesz fel téged, és oda-vissza, ahova nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fogja megdicsőíteni az Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Hát erre készült az apostol, hogy hamarosan, ahogy az Úr megmondta, elmegy, de még mielőtt elmegy, ezeket nem is csak, hogy elmondja, hanem leírja. Hogy majd, amikor elmentem, olvashassátok. Ott legyen, felidézhessétek, amit mondtam nektek a megerősítésetekre. És olyan csodálatos testvéreim ez, hogy itt ülünk, azt akkor mit csinálunk? Felidézzük Péter apostolnak a tanításait. És erősít bennünket is a vértanú. Nem is ő, a lélek erősít, a Krisztus erősít bennünket. A hitben, azzal zárom le, amivel kezdtem, a hitben erősít, amire ugye azt mondta itt az elején, hogy akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, drága hitet, ez a hit tartalom, a hit tételek, a dogmák, amiket kifejeznek a hitvallásaink is. Ugyanazt hitte Péter, ugyanazt hitték az első keresztények, ugyanazt hisszük mi is. Ebben a hitben támogat, erősít bennünket, mert ebben a hitben, ebben a hittartalomban nincs elavulás, nem avul el. Ez ma is ugyanaz az értékes, drága hit, mint ami akkor volt. Ebben nincs fejlődés se, hogy már bizonyos dolgokon túl vagyunk már, mert fejlődik a világ, aztán a hit is fejlődik. Hát már azt nem hiszik, hogy Jézus feltámadt a halálból. Nem. Nincs benne avulás, nincs benne fejlődés sem, ez ugyanaz. És jó dolog, hogy emlékeztet minket az Úr ezekre a dolgokra az apostol által. Forgassátok ezeket a szívetekben, és törekedjetek a mi Urunknak, nem is törekedjetek, törekedjünk, a mi Urunknak és megváltónknak, Istennek, azaz Jézus Krisztusunknak megismerésébe és megismerésére. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük néked újra ezt az apostolt, és köszönjük azokat a drága sorokat, amiket annak idején leírhatott, amik eljutottak hozzánk is, a te gondviselő irgalmatból és szeretetedből, és bennünket is megállítanak ezek a szavak, megállítanak és elgondolkoztatnak a keresztény hitünkről és a keresztény életünkről. Lehet, hogy meg is ítél bennünket mindaz, amit olvastunk, mert lehet, hogy ott van a hit is a szívünkben, de nem ragasztjuk hozzá azzal az elánnal, azzal az igyekezettel azokat az erényeket, amiket olvastunk, ahogy kellene. Látod, hogy talán megvakultunk, vagy éppen emlékezett kiesésünk van, de olyan jó, hogy te jössz és emlékeztetsz bennünket arra, amit értünk tettél, és arra, amit tőlünk vársz, mint veled élő, veled együtt járó emberektől. Segíts, Uram, minnyájunknak, hogy amibe kell bűnbánatot tudjunk tartani, és segíts, hogy amibe oda kell magunkat szánni, abba oda tudjuk szánni. Szeretnénk téged egyre jobban megismerni, és a veled való közösségben elmélyülni, megújulni. Köszönjük, hogy megadod ennek a módszerét is, azt, hogy törekedjünk az erényekre. Segíts, Uram, bennünket eltökélni magunkat, és teljes erővel odállni ebbe az ügybe, a te ügyedbe, a te követésedbe. És segíts minket, hogy ne csak ilyen felszínes lötyögés legyen számunkra a hitélet. Könyörülj meg rajtunk, hogy teljes elkötelezettséggel figyeljünk te reád, és éljük azt az életet, amit nekünk szántál ebben a világban. Köszönjük néked, hogy emlékezhetünk a hitnek és a keresztény erkölcsnek az alapjaira, és köszönjük, hogy emlékezhetünk holnap a te drága halálodra az úrvacsorában. Emlékezhetünk a te drága halálodnak az érdemére, a bűnbocsánatra, a megigazulásra, a szabadságra, az örök életre, az üdvösségre, ami várja a te benned hívőket. Segíts, Uram, hogy áldott ünnepünk lehessen, és úgy mehessünk föl az ünnepre, ahogy előtted kedves. Köszönjük néked, hogy ma is együtt lehettünk, és köszönjük, hogy tanítgatsz minket a te nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézusba vetett hit által. Amen. Testvérek, holnap, ha Isten éltet minket, akkor 9 órakor istentiszteletünk lesz úrvacsoroztással hétfőn is. A holnap istentiszteletet, ha Isten éltet, akkor én tartom, a hétfőit azt Szabó János kisteleki kollega fogja megtartani. Készüljünk örömmel, békességgel a pünkösdi ünnepünkre. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük, válaszolva az ige tanítására. 233. énekünket. Úristen, te tarts meg minket, és szent ígédben hitünket. Énekeljük el végig mind a 6 versével. áldás békesség.